Jó estét kívánok mindenkinek! Szép estén! Remélem, hogy mindenki jól van. Szép estét az összes jelenlévőnek. Drága egybegyűltek, folytatjuk a nevelés, az oktatás témájával. Jó estét, Éva! Mind a kettő hívának. Jó estét kívánok! És kedden ott hagytuk abba, Lechaim, kedden ott hagytuk abba, hogy röviden felelevenítettünk egy pár olyan dolgot, amelyeket tudnunk kell az oktatásnak a kezdéséhez, ahhoz, hogy az ember el tudja idejében kezdeni az oktatást, ahhoz ugye résen kell lenni nagyon, és nem lehet elég korán kezdeni, hogy azt tanultuk eddem. Ma pedig azt ígértem, jó estét Tamás, hol van Eszter? Ezt nem tudjuk, hol van Eszter. Mindjárt bejelentkezik Eszter is, és valószínűleg ígérte, hogy ma jön. A lényeg az az, hogy ugye azt ígértük, hogy azt mondtam nektek, önöknek, nektek, hogy ma belemegyünk egy kicsit már a sűrűjébe, és itt van Eszter is, itt van Máté Lala is. Jó estét kívánok mindenkinek. És ma már belemegyünk egy kicsit a részleteibe a dolgoknak, és megpróbáljuk megkeresni azt, hogy jó estét Nóra, jó estét Ádám. Ugye a zsidó misztika, egész pontosan a haszid filozófia, és a Tóra hogyan tanít minket meg arra, hogyan foglalkozzunk a gyermekeinkkel. Nem csak mint szülő, hanem mint akár mechanech, jó estét Judit, mint egy tanító, vagy egy tanár, vagy egy spirituális mentor. És rögtön az elején szeretnék egy különbséget tenni, ugye, hogy a két fogalom között, ami azt gondolom, hogy tehát lehadé, de azért egy kicsit kiélesítjük, hogy még jobban érthetővé tegyük a különbséget. Egy azon dolog között, amikor azt mondjuk, hogy valaki tanár, és azt, amikor azt mondjuk, hogy valaki mechanech, hogy valaki oktató, vagy egész pontosan egy spirituális mentor. Mechanech szót, azt inkább egy ilyen spirituális mentorra szokták használni, aki a gyermeknek az ügyes, bajos dolgaival foglalkozik, és nem csak az a feladata, hogy a tudást átadja. Gondoljunk magunk elé egy tanárt, ugye? Mindenkinek előtte van a maga előtt képzeli, maga elé képzeleti, kis képzel is, ugye az életének legjobb tanárját, aki ez történelem, filozófia, vallás, aki kiállt és beszélt, és akkor még nem volt szükség semmiféle internetre, a gyerekeknek nem volt semmiféle telefon a kezükben, úgy lekötötte őket, hogy utána némi-némi utánolvasással teljesen jól és tökéletesen tudtak dolgozatot írni. Most a tanárnak a feladata valóban az, hogy azt tudja, tudjuk, hogy átadja a tudást. Amikor kicsit a zsidó misztika azt mondja nekünk, hogy nem csak tanároknak kell legyünk, amikor szülőszerepben vagyunk, vagy éppen valamelyik ránk bízott csemetét próbáljuk megnevelni. Persze, hogyha az apuka kéri azt, hogy az anyuka, hogy ne csak a tudást adjuk át, hanem próbáljuk egy kicsit a Tóra útjaira, a jótra terelni őt, akkor tudunk el azt, hogy itt két külön dologról van szó. Ugye amikor a tanárról van szó, akkor valóban az ő feladata az, hogy egy órát előkészítsen. Átadja a megfelelő tudást, a megfelelő mennyiségi tudást, a megfelelő mélységi tudást. Ugye ezt szokták mondani, hogy néha a túl sok az ront. A zsidó misztikában van egy fogalom, és világ tak élén, jó estét be, hogyha valaki, köszönöm szépen ezt, hogyha valaki túl sokat ad, és egy olyan helyen adja, és olyan időben adja, amikor nem kell, akkor ott csak katasztrófa történet a gyereknek a fejében, a felfogásában. Tehát a telefeledet az, hogy ezeket a dolgokat ezt valóban nagyon akkurátosan kidolgozza, és ezt a megfelelő időben és órában a megfelelő módon adját. Hallottam egy nagyon szép kifejezést. Most egy nagyon szép kifejezést a mechanechre. A tanárra is illik ez a dolog. A nevelőre, az oktatóra, a spirituális mentorra nevezük így. Egy jó spirituális mentor az olyan, mint egy tölcsér. A tölcsérnek van egy vékonyabb oldala, és van egy vastagabb oldala, ugye, ahol egy nagyobb száj és egy keskeny száj. És vannak olyan gyermekek, amelyek egy bizonyos módon tudják felfogni az anyagot, és tudnak megérteni dolgokat, átérezni dolgokat, és vannak olyanok, amelyek teljesen másképpen. Ugye nincs két ugyanolyan gyerek, ahogy azt tudjuk. Azt tudták mondani, hogy egy jó mentora az embernek, hogyha van, akkor ő megérte, akkor ez olyan, mint egy tölcsér, egy cseppse veszed el belőle. Tehát ugyanúgy megfelelően viseltetik, vagy foglalkozik, és érint meg olyan gyermekeket, akiknek valóban sokkal könnyebb dolgok van, az ő szájuk, úgymond az ő befogadó képességük sokkal nagyobb. És az olyanokat is, akiknek nem az adott meg ez a lehetőség, és sokkal kevesebbre képesek. Legyen ezek mentálisan, legyen ezek intellektuálisan, vagy akár ugyan másod. És arról van szó, hogy ahhoz, hogy az ember, azt mondja a zsidó misztika, és tanítják nekünk a mesterink, ahhoz, hogy az ember maga egy tanár legyen, illetve hogy a gyermekeit ezt megfelelő ugyan úton tudja nevelni, arra van szükség, hogy az ember egy kicsit elgondolkodik azon, hogy milyen fontos feladat előtt van. Ugye, egy példával élve, akkor valaki megy az utcán, és egy kis követ talál, akkor a kiskőnek a megemelési, az arrébb tevéséhez nem fog különösebben nagyon. Dani, jó estét kívánok! Szia! Akkor nem fog különösen nagyobb erőt kifejteni, és nem fogja az erejét vitogtatni mindenkinek, hisz egy kis kavicsot, azt mindenki alig tud tenni, még egy három éves gyerek is. De amikor egy nagyobb követ akarunk, vagy egy nagyobb téglát akarunk arrébb tenni, akkor az embernek valóban át kell, hogy gondolja, hogy azt hogy fogja megemelni, milyen módon tudja megemelni, kinek a segítségével tudja megemelni, hogyan tudja arrébb rakni, merre kell arrébb rakni. És az ugyanígy az oktatásnál is ugye azt tudták mondani a bölcsek, hogy ez nem egy kiskő, hanem ez egy hatalmas szikla. Ez a feladat, és azt kell tudnunk, hogy ehhez valóban az összes segítséget igénybe kell vegyük, legyen az külső segítség, vagy ez legyen az belső segítség. És az első és a legfontosabb dolog, mondják bölcseink, az az, hogy az embernek legyenek szülenek jó tulajdonságai. Érdekes dolog. Ugye miközben látszólagosan mondjuk egy tanárnak, miért nem teljesen mindegy, hogy milyen tulajdonságai vannak egy tanárnak, és miért nem mindegy az, hogy az lényeg az, hogy legyen egy jó matekos a gyerek. A lényeg, hogy a gyerek legyen jól beszéljen róla angolul. Azt mondják, a bölcsek való igaz, hogy ez így lehet a tanárnál, de hogyha a tanárnak a feladata az is, vagy tegyük fel, hogy a szülőkről beszélünk, hogy ne csak a tudást adja át a gyermekeinek, hanem annál sokkal többet, hogy az érzelmere is hasson, és a tulajdonságára leginkább, akkor ahhoz már valóban egy sokkal komolyabb és egy nehezebb feladat kell. Ugyan miért? Mert ennek az illetőnek, aki ezzel foglalkozik, a feladata, részben a szülőszerep is, ez dupla, kettős feladat, ugye nem csak átadni, hanem ugyanakkor a gyermeknek, a nebulónak, ugye a tulajdonságait is valamilyen szinten megváltoztatni. És azt mondja a zsidó misztika, hogy van az embernek kétfajta tulajdonság. Általában a tulajdonságainkat két csoportra lehet osztani. Az egyik csoport az, amikor is azok a tulajdonságok, amelyek az emberre születnek, amivel együtt születik. Zsidó misztikában is van erről írva nagyon hosszasan. És vannak azok a tulajdonságok, ez az egyik csoport, a másik csoport az a fajta azok a tulajdonságok, amelyeket az ember úgymond kialakít magában az idők múlásával, és ezek a tulajdonságok, ahogy a Talma is mondja, Hergel Nászeteva, az embernek a megszokásai azok természetévé lesznek. És ezeket a megszokásokat, ezt a természetet is az embernek kordában kell, hogy tartsa. Miről van szó? Ugye sokszor azt úgy érezzük, hogy a velünk született tulajdonságok, ami példának okáért azon tulajdonság, hogy valaki Hasdán vagy Rahman, hogy valaki elnézést, hogy ilyen sok héber szót szoktam megni, csak szeretném, hogyha egy pár héber szót is megtanulnánk. Majd a végén ebből is lesz egy kis felelet, röbb dolgozat, persze írásban, ahogy szoktuk azt az óra végén, Hasdán az jó szívjóságot jelent, az jóságos embert jelent, Rahman az pedig könyörületes embert jelent. De most nem az a lényeg. Lényeg az, hogy vannak olyan emberek, akik természetektől fogva, ugye születésüktől fogva úgy egy olyan lélek pántátot ad beléjük a fenti világokban az örökkévaló teremtő, a mindenható által, hogy vannak olyan emberek, akik inkább a jósággal, erről már sokat tanultunk, szívósággal viseltetnek a másik ember iránt, és vannak olyan emberek, olyan szülők, olyan tanárok, olyan gyerekek, akik sokkal inkább mondjuk könyörülettel, vagy szóval mondjuk tegyük fel szigorra. Ugye? Nézzük meg, Ábrám, Izsák, ugye volt, Ábrám volt a cheszed, Izsák volt a jóság, a szívjóság, Izsák volt a szigor. Vagy például, ha kicsit közelebb jövünk a mi nemzedékünkhöz a történelemben, akkor nézzük meg Sámájt és Hillélt, lassan itt van Hanuka. Ugye Hanukakor a törvény az az, hogy a gyertyákat minden nap, Májlimba, Koldesve, Immoredim, minden nap egyel több gyertyát kell, hogy fellobbantsunk, lángra lobbantsunk, és nem az a feladatunk, hogy egyel kevesebbet. Ám Sáma Hillel így gondolkodott, és a halakha vallása őt fogadta el, az ő véleménye lett a mérvadó vélemény, a mainstream vélemény. Ezzel szemben Sáma azt mondta, hogy minden nap egyel kevesebb gyertyát kell meggyújtsunk. És ebbe az kérdés, felteszik a bölcsek a kérdés, hogy wow, hogy lehet, hogy ilyen szignifikáns, ilyen különbség, ilyen a különbség van kettőjük között. Erre azt mondja, a zsidó misztika, persze ezt el lehet magyarázni a halaká, a vallások szavaival is, a zsidó misztika azt mondja, hogy mind a kettőknek más-más isteni attribútumból származhatik a lelke. Az egyike az inkább az egyiknél a szigorúság volt a domináns, míg a másiknál a szigor. Ha ez így van, akkor egyértelmű, hogy Sámály még szigorúan fogja venni a dolgokat, míg Hillel az enyhétől véleményeket fogja figyelembe venni. A Hanukán ez így van, hogy a zsidó misztika azt elmagyarázza. Ez így van nálunk is. Amikor születünk, akkor az embernek vannak olyan dominánsabb tulajdonságai, amelyek jóval inkább felülkerekednek, vagy majd, hogy nem elsöprik a többi tulajdonságát. Minden embernél van egy ilyen dominánsabb tulajdonság. Most ezt a tulajdonságot, ami az ember születik, ez egyik fajta csoport. A másik fajta csoport, ami viszont nálunk kialakul. És sokszor ez a nálunk kialakult tulajdonság, az idők múlásával mondjuk úgy, kialakult tulajdonsága sokkal nehezebbnek tűnik megváltoztatni, mint azokat a tulajdonságokat, amivel az ember együtt született. Ez jó kérdés, hogy lehet-e ilyen tulajdonságokat örökölni amúgy. Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma. Erről már beszéltünk egy jó pár hónapja. Ugyanez ide a témánkhoz, kérem tisztelettel. Jó estét kívánok, aki most kapcsolódik be. Itt van László, Herceg László, akkor nincs probléma, ha László itt van. Ez úgy kapcsolódik a témánkhoz, hogy először, hogyha valaki neki akar állni, szülő, mechanech, morre, tanár, vagy egy ilyen spirituális mentor neki szeretne állni a hatalmas feladatnak, hogy valakiből kinevelje azt, vagy megneveljen valakit, legyen az a saját gyermeke, vagy egy rábízott lélek, akkor nagyon fontos tudni azt, hogy először is magunkkal tisztában legyünk. Kik vagyunk mi? Mi vagyok én? Mik a nehézségeim, mik a hátrányaim? Mert ugye milyen jogon várunk el valakitől fejlődést, amikor mi magunk sem vagyunk tudatában annak, hogy kik vagyunk mi? Hogy lehet erre rájönni? Erre azt tudták mondani, hogy nem szégyen az embernek külső segítséget kérni. Miért van ez így? Ugye miért kell külső segítséget kérnünk ahhoz, hogy megismerjük magunkat? Először is a Pirkei Ávodhoz eveznék vissza, atyák bölcs tanítása. A Misnának talán a legismertebb része, fejezete, arról szól a Pirkei Ávodnak ezen része, illetve egy mondata, ahol a Tóra, a Misna úgy ír, hogy Tászelech a Rav, vegyél magadnak egy rabbit, egy tanárt, egy tanítót, egy mestert. Miről van szó? Arról van szó, hogy a Halakha, a Lubavitch cserében nagyon sokszor emlegette ezt a dolgot. Minden embernek kell legyen egyrészt egy olyan mester, egy olyan tanára, akire az illető nem csak az, hogy felnéz, hanem akit bátran megkérdez, hogyha az életben különböző kisebb, nagyobb, apró cseprő dologban valakit úgy érez, hogy meg kell, hogy kérdezem. Például okáit lehet ez egy halakhikus dolog. Például valakinek felmerül valamilyen kérdés az életében. Legyen az összekeveredett a hús a tejjel, vagy akár szabad-e az utcán vinni szombaton valamit, amit egy pénztárcát, amit talált, hasonló dolgok. Az ember megkérdezi, rabját, teljesen jó van. De ám van itt egy sokkal más a dolog, egy egészen más dolog is szó. Bölcsénk arra tanítanak minket, hogy mindenkinek kell legyen egy úgymond spirituális mentor, egy maspiája, egy rabja, akinek el tudja mondani, akit meg tud kérdezni arról, hogy az életben hogyan tudnak továbbben is följebb és följebb és még magasztosabb szintekre kerülni a saját maga megnevelésében. Ezeket a dolgokat ugye ezt úgy lehet megtenni, hogy az ember tényleg egy barátra hagyatkozik, aki ért ez a dologhoz, és nem fogja ott becsapni, és tényleg meg fogja neki mondani az igazat. Miért? Miért van erre szükség? A válasz nagyon egyszerű. Ez nem feltétlenül Melamed. A Melamed az inkább tanár. A Melamed az pontosan inkább az Tamás, aki a gyerekeknek, de ezt gondolom tudod, az tanítja tanítja a gyerekeket igazság szerint Tórára, és Vizvi némi nemük is mélységet is, de ő leginkább a tudás, ez inkább olyan, mint a more. A Máspia, ez a mentor dolog, ez egy sokkal mélyebb dolog. Ugye, és miért van erre szükség? Erre azért van szükség, mert nagyon nehéz az, hogy az ember észrevegye a saját hibáit. Tehát ezzel nem árulok el újat. Ugye miért? Mert Adam Karovice látszmó, talmudi okosság a bölcseletek doenyéből, a Talmudból, ahol le van írva explicite, hogy az ember közel van önmagához, az ember az leginkább magát szereti, kérem tisztelette. Ha magát szereti, akkor egész nehezen, egész pontosan igen nehezen fogja észrevenni a saját hibáit. Még ha tudja is az ilyen saját hibáit, akkor is hogy van írva, hogy úgy van írva, hogy Alklöp Sajim Techase Ahava. Azt mondja Salamon király, hogy minden egyes csinyen, vétken, bűnön, nem feltétlenül jelentik ugyanazt, Techase Ahava, az Ahava, az szeretet, az elpalástolja majd, az eltakarja majd, az elsimítja, elsikálja. Tehát milyen Ahaváról van itt szó, milyen szeretetről van itt szó? Az embernek a saját szeretet, amit maga irányába táplál. Ez mindjárt benne van. Ez attól függ, hogy az embernek milyen egója van, és mennyire nehéz neki észrevenni, hogy ő miben gyengélkedik. De még lehet, hogy észre is veszi, és tudja is azt, hogy miben gyengélkedik, és hogy miben kéne előre aladnia. Most kiváltképpen a Tikkun Amidó a tulajdonságok megjavítására akarok kiugadni, és szeretnék kiugadni. Elég nehézen fogja ezt megérteni, és elég nehezen fog a tettek mezeire lépni, anélkül, hogy egy külső segítség ne érkezne. Egy olyan ember, aki valóban ismeri őt, aki rá nagy hatással van. Tehát ez az első dolog az, hogy az ember, hogy az illető, a szülő, a tanár, a Mechanech, a Melamed, teljesen ugye más piákiról, most ugye soroltuk a kategóriákat, hogy valakit elkezdjen megnevelni, de leginkább itt erről a spirituális mentorról beszélek, aki egy szülő is egyben, aki maga szülő is egy spirituális mentor a gyermekének. Az első dolog, hogy magával tisztában legyen. Az, hogy ő neki milyen hiányosságai vannak és milyen nem. Egy nagyon érdekes példát lehet olvasni. A zsidó misztikában tudjuk azt, hogy van a hamec és a maca. A kovászos és a kovásztalan. Ugye a hamec az a kovászos, amit Pészákor tilos, és a maca az pedig a kovásztalan, ami a preferált, nem preferált, a csak és a kizárólagos ételünk kell, hogy legyen Pészák napjaiban. És mondjuk azt az érdekes dologra hívják fel a figyelmüket, hogy hasonlítsuk össze ennek a két szónak a betűjeit. Mind a két szóban három betű lakozik, mind a két szóban három betű van. Van egy mem, egy cádig, és egy hé. Míg a másik szóban, a hamezban nem hé van, hanem mem, cádig, és het. Mi a különbség a betűk formája között? Ez a két külön, az egymástól eltérő betű között, a hé és a het között. A különbség az közöttük az, hogy a hénél van egy kis apró kapu, egy bejáró, ami nincs összezárva. Tehát van egy kis rés, egy nyílás. És a hetnél pedig, a het az pedig teljesen le van zárva, ott nincs lehetőség odaférkőzni. Erre azt mondják a bölcsek, hogy a különbség, most ne tévesztem senkit, hogyha sor aljáról nézünk, akkor úgy van lezárva. Alulról még lehetne, de soraljához helyezzük ugye a hetbetűt, a hét is. Bölcsénk azt mondják, hogy ugyanúgy, amikor valaki a het, azaz a hamet szóval, hamet szót, hamet szót, ugye a kovásos szót, a gőgösséget, a felfújtságot, a felfújtságot, arról beszélünk, akkor ugye az azt jelenti, hogy ugyanúgy, a het betű nem engedi azt, hogy akárki is közelítsen hozzá, az nem enged magához embert, aki segítsen neki. Ezzel szemben a hé betű, a héber ABC-ben, hogy ez egy olyan betű, ami szintén eléggé hasonlatos a Chethez, csak némi-némi különbség van a kettő között, már pedig az, hogy van egy lyuk, van egy kis rés, ahol egy szellőzőnyílás, ahol tulajdonképpen a hét betű megengedi azt, hogy az ő segítségére jöjjenek. És azt mondja a zsidó misztika, hogy ugyanígy nekünk is így kell viselkednünk magunk iránt, hogy az emberek tudnia kell azt, hogy valóban az külső segítség az soha nem káros, egy borzasztóan nehéz ezt megigényelni, egész az embernek nehéz szívvel, nehezen mondjuk inkább így fogalmazunk így, fog segítségére nyúlni, de ahhoz, hogy tényleg ezt a dolgot el tudjuk kezdeni, ahhoz tényleg valóban arra van szükség, hogy az ember össze is tisztában legyen önmagával. És amikor a tikkun amidot, amikor megtörténik a tulajdonságnak a rendbeszedése, a megváltoztatása, a jó útra való irányítása, akkor igazán akkor, és csak is akkor, és csak is ezután, mondjuk egészen pontosan így, várhatja el ezt, várhatja el azt a tanítványától, hogy valóban ő is egy olyan gyermek, vagy olyan, egy olyan tanítvány legyen, akire majd később fel tudunk nézni. Ezt vissza fog köszönni, ez a dolog az életünkben nagyon sokszor, és így a példák alapján is, amit fogunk mondani, nagyon sokszor vissza fog köszönni ez a dolog. Hoznék erre rögtön egy példát, nézzük meg Ábrahám példáját. Ábrahámnál ugye vannak olyan, majdnem úgy, hogy az ember kászán, itt a harmadik szó, amit ma tanulunk, hívva, hogy könnyen haragra gyúlik. Ezzel szemben van ugye valaki, aki ahogy mondjuk, jóságos, szívóságos, mondjuk nem feltétlenül ezzel szemben, de van, ez is egy tulajdonság, ez is egy ismérve az embernek. Nézzük meg Ábrahámot és Izsákot csak egy pillanat elejéig. Ugye Ábrahám volt az, akire a Tóra azt írja, hogy a Tóra Izsák feláldozása után azt írja Ábrahámról, hogy most már látom azt, hogy Isten félő ember vagy. Hogy lehet az, hogy csak most vette volna össze a teremtő, hogy Ábrahám Isten félő. Erre azt mondja a zsidó misztika, arra tanít minket, hogy Ábrahám abban a pillanatban, amikor kellett, akkor a szívóságos, a szívóságból, az nála domináns érzelem tulajdonságát át tudta formálni, és át tudta alakítani, és hirtelen elő tudta hozni az érzelmek tárházából a szigort is. Amikor valakit fel kell áldozni, szigor, erről már nagyon sokat beszéltek az utóbbi pár hónapban, erről a példáról is. Úgyhogy az embernek is a mi feladatunk az az, hogyha valaki tényleg kásszán, ha valaki például könnyen haragra gerjed, akkor ezt a tulajdonságot ezt tudja magával egy kicsit kivetkőzni, nem egy egyszerű feladat, és utána várhatja majd el csak a gyermektől azt igazán, hogy ő is ilyen legyen. Gondoljunk csak bele, van az a nagyon híres példa, ahogy szokták mondani, hogy amikor hívnak egy terapeutát, nem tudom, hogy hívják azt, aki a cigiről leszoktatja az embereket. Cigi terapeuta, vagy nem tudom, hogy hívják, állásnak nem cigarettázom, de ilyen terapeuta, akit arra azért hívnak el, hogy az embert, az illetőt leszoktassa a dohányzásról. És közben azt látjuk, hogy a szünetben ő is, hogy cigarettázik. Érdekes történet. Mesélik az előző Lubavitch Levéről, hogy az előző Lubavitch Levé egy lánc dohányos volt. Nagyon-nagyon sokat cigarettázott, pipázotta, nem tudom. És mesélik egy alkalommal, hogy ezt is már meséltem nektek, úgy emlékszem. Meséltem nektek azt, hogy a Rebéhez hívtak a haszidok egy ilyen terapeutát, hogy beszéljen a Rebét arról, hogy hagyjon, ugye beszéljen rá a Rebét arra, hogy hagyjon fel a lánc dohányzással, és lehet, hogy az egész a cigarettát tegye le. És a történet úgy szól, hogy egy alkalommal, amikor eljött a terapeuta, és már belekezdett az éppen az aznapi dózisba, és az első alkalommal eljött, elkezdett a Rebével beszélgetni, és a szünetben megkínálta a Rebét, az előző Lubavitch Rebét, József Iszakos Jénosz a rabbit egy cigarettával. És a Rebe azt mondta neki, hogy köszönöm szépen, elnézést, én már nem dohányozom, és akkor ránézett a terasz. Hogy lehet? Hát azért hívtak ide. Hát az azért van, kérem tisztelettel, mondja a Rebe, mert mióta maga, azaz ön elmondta nekem, hogy ez egy egészségtelen dolog, és ez egy milyen veszélyes, és milyen veszélyeknek lehet a forrása, akkor ebből megértettem, és eldobtam, ledobtam a cigarettát. Elhagytam a cigit. Erre azt mondja neki azt mondja neki a terapeuta, hogy azért ilyen embereket nem látni, hogy tényleg valaki az első pár perc után rögtön le is teszi a cigarettát. Ha valakinek van egy bizonyos tulajdonsága, az első dolog és legfontosabb dolog, hogy ha ő nálunk, saját magunknál nyilvánvalóan jelen van ez a tulajdonság, még hogyha nem is annyira nyilvánvalóan, de mi tudjuk azt a titkot, a szívünk legvején tudjuk azt, hogy bennünk ott van egy ilyen tulajdonság, ami nem az igazi, akkor nagyon nehéz ezt elvárni az embertől azt, nagyon nehéz ezt elvárni a fele barátunktól azt, vagy a tanítványunktól azt, hogy ő benne ez a dolog ne legyen benne. Fogok majd erre példákat hozni a tanítások alkalmával, de ugye tudjuk, hogy van az a példa, amikor valaki otthon helytelenül, kellemetlenül, nem felelően beszél a fele barátjával, a partnerével. A gyermek, amikor látja ezt, akkor utána maga ő, ez a gyermek, aki a gyermek maga az, aki ezt tanulja majd a szüleitől, és nagyon-nagyon nehéz ezt visszafordítani. És a gyermek személyben is az apja, vagy az édesanyja, aki úgy beszél, hogy nem kéne beszélni. Egy dugma hája, egy élő példa lesz. És ez nem egy jó dolog. Tehát ahhoz, hogy tényleg, hogy valakit elkezdünk megnevelni, ahhoz arra van szükség, hogy a legelőször magunkat próbáljuk egy kicsit helyre hozni. Tulajdonságok. Ez nem egy egyszerű feladat, és nem egy egyszerű dolog, és nem egy két perces dolog, de el kell kezdeni. Most én nem azt mondom, hogy akkor jó, az ember akkor most várja még 2 évet, amíg magával kineveli ezt a dolgot, de ennek az ember ennek tudatába kell legyen, és folyamatosan kell, hogy ezen a dolgot dolgozzon. Jó, az első dolog, amiben belemegyünk, egy rövid, ezen mondjuk úgy, hogy ez idáig a felvezetés volt, hogy maga a chinuch, ugye arról tartjuk, hogy mi az oktatás, mi a spiritás mentornak a feladata, mondjuk, hogy nem egy egyszerű feladat, nem egy kis feladat, nem csak a tudás, illetve a fejtágítás a feladatunk, hanem van egy sokkal fontosabb feladatunk is, az pedig az, hogy a gyermeket, a ránk bízott lelkeket mondjuk így ráneveljük valóban a jó tulajdonságokra is. Nézzük meg azt, hogy mi van akkor, hogyha valakit elkezdünk megnevelni, mondjuk úgy, és az első és az első dolog, amivel szembe találkozhatunk, az az, hogy az illetőt meg kell kicsit dorgálni. Milyen a helyes módja? Verbálisan, ugye azt már említettük, kedden osztom azt a példát a haifai rabbiról, hogy ma már nem azt a nemzedéket éljük, ahol tényleg elégséges lenne a körmös vagy a kukoricán térdelés, hanem azt mondjuk, hogy sokkal mélyebb, sokkal komolyabbak, sokkal mélyebbről fakadnak a problémák, és ezáltal sokkal mélyebbre is kell hasson az ember, és eljusson az ember a problémák eredetéhez, és a külsőséges ráhatás, ami nem elég bensőséges, és nem tud elég mély szintre jutni, annak két hátulütője is lehet. Az egyik az az, hogy csak ideig óráig fog hatni, de körülbelül. A másik az, hogyha nem megfelelően adjuk ezt a dolgot át a gyermeknek, akkor ez a dolog visszájára is fordulhat. Nézzük meg azt, hogy kezdjük el ezt a finomabb dolgokkal. Kezdjük el ezt a verbálisan. Valakit én látom azt, hogy nem az igazi a viselkedése. Hogy lehet őt megdorgálni? Ugye azt mondjuk, hogy van egyfajta dolog, van egyfajta egyfajta van egyfajta módja. Az egyfajta mód, mondjuk azt, hogy legyen a beszéd. Legyen ez a verbális. Ki fogunk térni a kognitív, ki fogunk térni majd mindenféle dolgokra. Most ezzel először kezdjük el a verbálissal. Ugye miért fontos az, hogy az illető telefonelvonás egyenlő körmös? Igen. Az a baj, hogy manapság nem lehet telefont elvonni, mert egyből szaladnának az ombudsmanhoz, a nebulok, kérem tisztelettel. Van még ombudsman? Nem tudom. A mostani ombudsmanhoz. Vagy a szülőkhez is, ha a szülők jönnének. Persze, lehet venni a telefont, de nem feltétlenül, hogy ez a jó dolog. Én nem hiszem, amikor a általános iskolába jártam, akkor bejutott akkor a divatba ezek a kis lézerek. És mindenkinek volt egy kis lézere, kis vörös pont, 2-300 méterrel lehetett vele világítani, és emlékszem, hogy egyszer bevittem az osztályba, elkezdtem az a játszani, persze az órán. Ilyen is volt, ez nem lassú arra, mert azért nem lassú arra, mert az oktató szándékkal van, és nincs benne semmi rossz, és vicceltem. És a tanár elvette az egész év. Azt mondta, év végén visszaadom. Kérem tisztelettel, az év végén visszaadás az lehet, hogy a mai mostani nemzedékben nem működne. Biztos, hogy működne, mert úgy értem, hogy működni, intermitálóan működni arra az 2 perc az ember megszelidülne, a gyermek. És lehet, hogy 2 percre vagy 5 percre magához téled, viszont utána egész évben a tanár lenne az ő mumusa, és nem biztos, hogy jó dolog jön neki ebből a dologból. De igaz azt, hogy térjük vissza a beszéd. Akkor beszél. Először is azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy amikor valakit meg akarunk dorgálni, meg akarunk fedni egy kicsit egy gyermeket, legyen az mondjuk a saját gyermekük, vagy egy olyan gyerek, egy olyan lélek, akit ránk bíztak, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy az illetőhöz hogyan és miért közelítünk. Ha azért megyünk oda hozzá, mert idegesek vagyunk, a múlt héten tanultuk, hogy a szigorúan tilos. Ha azért megyünk oda hozzá, és ilyen is lehet, hogy megmutassuk a gyereknek, hogy mi milyen nagy tudásúak vagyunk, és tele vagyunk gőggel, és tele vagyunk fennhiázással, és ezért, és csak azért megyünk oda hozzá, hogy megmutassuk neki, hogy ilyen tanárok milyen okos, és milyen különleges, akkor ez a dolog, ez a visszájára fordulat. A gyermek ugye úgy van írva, azt hiszem a Midrásban, hogy pontosan, hogy hol van írva, nem emlékszem, hogy valimus jó cím mi a lév, nikna szimla lév. Olyan dolgok, amik az ember szíve mélyéről jönnek és törnek ki, azok meghallgatatásra kerülnek a fele barátnál is. Amelyek egy külsőséges rétegéből, vagy részvén a színek, azaz nem csak a szívből, nem tegyük, csak az egóból származnak, vagy fakadnak, azt rögtön meg fogja érezni a gyermek, és érezni fogja azt, hogy ez a dolog, ez nem, azt hiszem, nem beszél, az nem egy igazi dolog, hanem kicsi magamutogatás. És lehet, sőt nem lehet, hanem biztos az, hogy jó éjszakát, Lizikém, jó éjszakát, Eliseva, a gute Nacht, Zágezon. És nem csak az, hogy nem fogjuk elérni a kívánt hatást, hanem a gyerek egyből levágja, hogy miről van szó, és ez a dolog az Iszájára is fordul. A Rebbinek van egy nagyon szép példája. Shulchan Aruch, hogy azt írja, hogy tórai előírás amúgy. Ez egy nagyon érdekes dolog, sokan nem vagyunk ezzel tisztában, de az, hogy a fele barátainkat rábírjuk arra, hogy a jó utat járják, ez tórai előírás. Ez nem csak a Lubavitchi Hasidoknak a feladata, hogy mindenkire rátegyék a tflint, vagy mindenkit megetessenek, vagy segítsenek, vagy. Ez az egész zsidóság, ez az egész világ feladata. A tórai előírás. Fedd meg a testvéredet. Persze megvannak a módja annak is, hogy kell valakit megfedni. De ha tudom azt, hogy ha tudom azt, hogy milyen szándékkal és hogy nevelő szándékkal megyek oda, és tényleg az ember egy pillanatra megáll, összeszedi a gondolatait, átgondolja és átérzi azt magában, próbálja átértékelni magában, miért megy oda, milyen szándékkal megy oda a gyerekhez, akkor tényleg ebből a dologból sok jó kijöhet. Miért? Mert egy pillanatra lenyomja az egóját, és nem azért megy oda, vagy ideges, mert vagy egoista, vagy azért, mert hogy megmutass, hogy milyen komoly tudással bír, vagy egy kirakat ember legyen, hanem azért, mert tényleg jót akar a gyermeknek. Ha az illető ez egy Tóra előírás. Egész odáig itt olyan fontos az állítat, hogy milyen állítattal, hogy milyen szándékkal teszi az embert, az ember a közelítést a másikhoz és a nevelést. Maga az a szó, ahogy, ez, ahogy, majd, vagy az, 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 ahogy, ahogy mondani is fog, az is fontos lesz. De a szándék az még fontosabb, mert inkább azt mondják a bölcsek, hogy ha az embernek úgymond hátsó szándékai vannak, és nem tudja külön, nem tud ezt a dologtól elvonatkoztatni, és tényleg a gőg miatt menne oda, akkor inkább oda sem menjen. Akkor inkább oda sem menjen. Inkább várjon egy keveset, ülepedjen le a dolog, múljon el ez a dolog, és menjen a tiszta szívvel. A beszéd maga egy nagyon érdekes dolog az oktatásban. Amúgy is a zsidó misztika leírja, hogy a beszéd, Vaksava Dibur Májsze, három különleges öltözete van a léleknek, és az öltözet az hatása van az magára, az emberre, akit felöltözte. Ahogy beszélünk, az hatással lesz a gyermekre is, akit megnevelünk, akit próbálunk megnevelni. A Rambam azt írja egy helyen, hogy a Hilchos Daös, a Mishna Tóra című művében azt írja, hogy Talmid Chacham Lo Yetzeh Kan, egy bölcs ember, egy talmudtudós ember, és ez nem feltétlenül a talmudtudósokra gondol, illetve ő rá gondol, de ezt át lehet venni tőle nyugodtan is egyszerű emberekre is, akik nem feltétlenül tartoznak a talmudtudós kategóriába. Ne legyen hangját, ne hordja fenn, ne ordítson, sőt a Rámában úgy van, ne ordítson, és ne beszéljék úgy, mint egy vadállat. Így van írva a Rámában. A Rámában senkit nem akart megbántani. Ő csak azt írja le, hogy valóban, amikor valaki beszél a másikkal, akkor az milyen ton, beézett ton, milyen hangsúlyjal kell, hogy tegye. Van egy érdekes dolog a Talmudban írva, hogy is van a mondás, azt mondja, divré hachamim, benachat ismaim, a bölcs embereknek a szavai azok kerülnek meghallgatatásra. Hát az embereknek nem kell, hogy feltétlenül, hogy felemelje a hangát. Persze, hogyha egy olyan talmudi szugjához, egy olyan talmudi részhez ér, ahol valóban fel kell, hogy emelje a hangját, és hogy ki kell, hogy domborítson valamilyen részt a talmudból, hogy a gyermekek még jobban megérezzék, átérezzék a dolog fontosságát, akkor persze az, hogy az rendben is, hogy felemeli a hangját, de általánosságban az ember nem, az illető nem beszéljen túlságosan hangosan, hanem azt is írja, hogy nagyon érdekes dolog, hogy ne menjen túl messze a másiktól, aki ezt beszél, mert az gőgösségnek hatna úgy, mint hogyha csak úgy, mint hogyha lenézne rá, így messziről, nem olyan fontos a szememben. És azt írja, hogy az illető soha ne ordítson a másikkal. Főleg ne ordítsunk a gyermekkel, akit meg akarunk nevelni. Miért? Ugye nem gondolom, hogy újat mondanék ezzel, de ezeket a dolgokat, ugye ismétlés a tudás anyja, ezeket a dolgokat, ezeket jó az emberek memorizálni, és nem csak memorizálni, hanem feleleveríteni. Ugye azért, mert ahogy az előbb mondtuk, ez a dolog, ez lehet, hogy csak negatív hatást váltana ki. Ugye gondoljunk csak bele abba, hogyha valaki ordít a másikkal, mondjuk ordítunk, vagy kiabálunk a gyermekkel, akkor ideig, óráig egy bizonyosan különleges hatást fogunk elérni. Lehet, hogy csak 3 percig, lehet, hogy 5-ig, de valószínűleg nem tovább. Arra az adott időre az apuka megnyugszik, a gyerek elsírja magát, megenyhül, és lehet, hogy felhagy éppen azzal a tevékenységével, amit az apja megdorgálja őt legalábbis egyelőre verbálisan. Az más kérdés, hogy amikor valaki ordít, akkor ez hatása lesz az elméjére, a szívére, az érzelmeire, és később ez az érzelem, illetve ez átfuthat rögtön, és átismert egy cselekedetbe, és rögtön el is járhat az illetőnek a keze, ami nem feltétlenül helyes, nem mindig. Azt mondtuk kedden, hogy ha valakit oktató taslit, nevezzük így, oktató taslit ad a fiának, vagy egy tanítványának, akkor attól függve lementünk, mikor szabad, mikor nem. De az biztos, hogyha az illető azért adja, mert ő abban az adott pillanatban, az adott szituációban a gyereket felhúzta és felidegesítette, szigorúan tilos kezdete menni a gyerekre. Tórai tiltás? Nincs miről beszélni. Hogy tilos megvenni valaki, tilos valakinek kezdete menni. Viszont, hogyha oktató szándékkal teszi, és nem ez nafke min, ez egy praktikus halek, vallásogi különbség. Ha az oktató szándékat teszi, és nem azért van ideges, akkor az talán az szabad. De a lényeg az, hogy ugye itt a verbális dolgoknál, hogy az illető ne emelje fel túlságosan hangját. És ugye, amit elkezdtem mondani, hogy gondoljunk csak bele abba, hogy a léleknek, vagy a viselkedésnek nevezzük így, melyik rétegére, ha lehet ezt így rétegekre bontani, mint a hagymának a héját, a leveleit, mondjuk így. Minél jobban, minél több kérget, vagy kérget, minél több levelet lebontunk, annál inkább közelebb kerülünk, hogy a hagyma mondjuk magjához, eszenciához, nevezzük így. A kiáltás, a beszéd, az honnan jön? Az, mivel hogy nem a léleknek, nem a lelkünknek, nem a legmagasztos, nem a legbensőbb eszenciából fakad, hanem egy eléggé külsőleges öltözetéből, ugye van a Magsabad Jur Meister, van a bölcs, a gondolat, a beszéd és a cselekedet. A beszédet egy kisebb fajta cselekedethez is hasonlítja a zsidó misztika. Ugyanúgy, ahogy a beszéd az nem túl, és nem a legmélyebb szintről fakad, ugyanúgy annál az illetőnél, akinél a hatást próbálunk ezzel elérni, nála se biztos, hogy az elején az legmélyebb szintig fog behatolni. Legmélyebb szintekre vagy behatolni. És az előbb azt mondtuk, hogy ezt már mondtuk talán kétszer is, hogy valóban tényleg adott egy ideig, óráig ez jó lehet, de későbbiekben ez nagyobb hatást az illető nem ér el ezzel többet valószínűleg. Amikor a gyermek hallja a szüleit arról, hogy tényleg úgy beszél vele, úgy beszél a szülő, a másik szülővel, a párjával, vagy úgy beszél egy harmadik szeméről a gyermek jelenlétében. Sokszor nem veszük észre, sokszor otthon vagyunk, az illető elkezd beszélgetni a partnerével, férjefeleséggel, és valakiről elkezdenek beszélgetni. Persze nem lassú halált. Csak olyan dolgokat, amelyeket a Tóra megenged. De hogyha esetleg benne van két-három olyan szó, ami nem túl irdomos az illetőre nézve, a gyereknél egyből össze fog állni a kép, hogy az apuka vagy az anyuka az, aki nem tiszteli az illetőt. Kit nem tisztel? Egy harmadik szemét. Akkor mit fog a gyerek gondolni? A gyerek lesz az első, aki rájön arra, hogy tulajdonképpen, ha az apám, most talmudi hanglejtés, ha az apám és az anyám az, aki nem tisztel egy harmadik szemét, akkor miért én legyek az, aki tisztelem az apámat és az anyámat? Ő még nem fogja fel, hogy ez az apa és az anya tisztelete, az fontos. Illetve, hogyha fel is fognál, akkor se, ők nem tisztelnek őt, akkor én miért tiszteljem őket? Tehát kihatásra lehet, ezt kifoghatni a gyermekre is. Ezzel nagyon kell vigyázni ezzel a dologgal. Ez egy borzasztó nehéz dolog, ugye főleg akkor, hogyha ahogy a gyermek felcseperedik, és egyre inkább képes megérteni és felfogni dolgokat, egész fiatal korban gyermekek ezt a dolgot teljesen jól megértik, hogy miről van szó, és innentől kezdve visszájára fordítani a dolgot, azt, hogy a gyermeket tényleg, a gyermekkel elhitetni azt, hogy csak egy harmadik személyre beszélnek, úgyse ismered, és nem mindegy, úgyse, és ha nem ismeri, akkor is tudja, hogy van valaki, akiről így lehet beszélni. Ez egy borzasztó nehéz ezt a dolgot visszaállítani, visszájára fordítani. Ezért van nagyon fontos, az bölcsek mondják, bölcsik arra tanítanak, hogy egyrészt az ember, az illető, a szülő, a mechanech, a tanár, a spirituális mentor inkább beszéljen megfelelő hanglejtéssel, megfelelő módon. És ami nagyon fontos az, hogy minél inkább próbáljon meg, tanít minket a Talmud és a bölcsek, tanítanak minket arra, hogy lassod neki út, hogy az ember tisztán beszéljen. Ami azt jelenti, hogy nem tisztán, nem feltétlenül arra gondol, hogy ne hadarjon az illető, vagy hogy minden szavát lehessen érteni, az is nagyon fontos. De arról van szó, hogy az illető soha ne használjon olyan szavakat, amelyek degradálják a másikat, deonesztálják a másikat. Vagy például a Rási tanít minket arra, hogy Noé heti szakaszából, hogy egyrészt Noé gyermekei, amikor látták apjuk vezítelenségét, Hogy a Tóra hogyan írja ezt le, nem menjünk most bele. Milyen szavakat használ. Vagy például, amikor a Tóra azt mondja, hogy nem az, hogy tréfli állatokat hozzanak be a bárkába, hanem Asher Enok Shera, amelyek nem tiszták. Nem mondja, hogy tisztátalan. Az, hogy nem tiszta. Tehát minden erőkkel azon kell legyen, azon kell legyünk, hogy az a szó, ami elhagyja a szánkat, maga is egy olyan, ez a lehető legtisztább szó legyen. Nem beszélve ugye arról, és ezt nem árulok el zsákba macskát, hogy arról, hogy valaki káromkodik, ugye az maga ez borrasztó misztás dolog lehet a gyermek szemében. Míg hogyha nem is érti, hogy miről van szó, egy az, hogy a Talmud azt mondja, hogy bölcs embernek a fején van a szeme. Ha mi nem a rossai, ugye, hogy a gyermek meghallja azt, nem is tudja, miről van szó, azt gondolja, hogy ez egy cool dolog, ez egy jó dolog, a szüleitől hallottam többször, hogy ezt mondják. A tanáromtól hallottam, hogy azt mondja az utcán. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a gyermek ez visszajut, tehát a gyermek ezt fogja mondani az óvodában, vagy az iskolában, de ezt mindenki gondolom, hogy tudja. Foglaljuk össze ezt a részt, és utána belemegyünk még egy történetbe, és innen fogjuk folytatni. Ugye akkor arról volt szó, hogy először is tudnunk el azt, hogy mi a mechanech, mi a mentornak a feladata, mi a tanárnak is a feladata. Különbséget tettünk a két dolog között, a két feladat között. Ne felejtsük el azt, hogy a tulajdonságaink azoknak tudtába kell, hogy legyünk, és ki kell azokat javítsuk, és utána álltunk neki a gyermeknevelésnek igazából. És azt szabad elfelejteni, hogy a megdorgálásnak van egy módja, erre még fogunk amúgy majd beszélni, és a beszédnek is tiszta beszédnek kell, hogy legyen, az ember nem menje fel a hangját. Nagyon szép történet, egyszer volt egy melamed, ahogy az előbb Tamás mondta, volt egy tanár, aki a kisgyermekeket, a nebulókat neveli rá a Tóra szavaira. És ahogy ezt mondtam, a keddi órán egy fontos előírás az, hogyha az apuka nem tudja, nem ér rá, vagy akár az apuka mellett egy tanár is foglalkozzon a gyermekkel, hogy tényleg a gyermeknek legyen tudása, hogy ráneveli őt a micvákra, az előírásokra, a jó dolgokra, a jó tulajdonságokra is, ahogy az előbb azt mondtuk. És a történet úgy szól, hogy egy alkalommal volt egy szülő, egy apuka, aki egy nagyon nagy tudású tanítózatta a gyermekét, és híre ment annak, hogy ez a tanító, ez tényleg egy nagy tudású tanító, de a szabadidőben, amikor nem éppen az oktatással foglalkozik, akkor éppen a dolgot csinál, ami nem éppen túl idomos dolgok. Nem feltétlenül rossz dolgok ezek, de nem olyan a look at the buy, nem olyan, ahogy ezt az apuka azt elvárná, hogy az ő gyermekének a tanára, hogy viselkedjen. És egy alkalommal oda megy ez a tanár, és azt mondja neki, hogy köszönjük szépen, de eddig szólt az ön mandátuma, visszatapsoljuk őt a feladata köréből, és tovább nem kívánjuk önnél hagyni a gyermekünket oktatásra. És a történet úgy folytatódik, hogy az illető azt mondja, hogy én megígérem önnek, drága apuka, hogy amikor a gyermeke velem van, akkor tényleg csak és kizárólag jó dolgokat tanul tőlem. Azt mondja neki az apuka, látjuk, pontosan ez a baj. A baj az az, hogy én nem akarom azt, hogy a gyermekem csak a nagy nyilvánosság előtt viselkedjen úgy, ahogy kell, hanem akkor is viselkedjen úgy, ahogy kell, amikor senki nem látja őt. Ugye ez van ez a dolog, ez nem csak zsidó misztika, hanem ez, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy csak zsidó misztika, ez kabala, ez haszid filozófia. Nem. Ennek van nyoma a vallásokban. És a halakha sulchanokban le van írva, van egy olyan fogalom, de hadri hadarim. Egy zárszobában, mondjuk így, egy olyan helyen, ahol az illető azt mondja, hogy engem nem lát senki. Még ott se szabad úgy viselkedni, ahogy akarok, mert az örök királyok királyának a királya mindig lát minket, hogy mit csinálja, vagy mit csinálunk. Hálában vannak olyan feladatok, hogy olyan dolgok, amit jó, vannak olyan dolgok, amit tényleg, hogyha az ember ilyen helyen van, például a Yom Tov Sinéség előtt, hogyha valaki a második ünnepnapot tartja egy olyan helyen, ahol ő neki elvileg nem kéne, hogy tartsa, akkor valóban lehet, hogy van egy-két olyan dolog, amit ilyen helyen meg van engedve. Ugye? Jó kérdés, hogy például szabad-e egy izraelinek, aki idejön Magyarországra, a diaszpórába, náluk egy nappal előbb véget ér az ünnep, szabad egy jó hamburgert elfogyasztania a szoba, zárt ajtók mögött a szobában, úgyhogy senki nem látja, hol ott az egész milli, az egész környezet, aki, ahol, ami ott körülvesz, hogy ott még Pészak ünnepét tartják, és még elég, és még tilos a hamec fogyasztása. De még azt mondja a mechaneknek a példából azt mondjuk, hogy tényleg a tanárnak arra is rá kell nevelni a gyermeket, hogy ne csak akkor viselkedjen úgy, amikor mindenki látja a szülei előtt, a tanár előtt, hanem a tanár példából kell tanulni, illetve a negatív példából kell tanulni, de a pozitív példát, hogy az illetőnek akkor is úgy kell viselkedjen, amikor tudja, hogy őt senki nem látja. Ez is abból fakad, hogy a tanár, az illető, aki őt neveli, milyen szinten tud rá hatással lenni. Hogyha minél mélyebbre jut el az oktatás, és milyen mélyebb szinteket érint meg a lelkében, annál inkább biztos. Annál biztosabb az, hogy valóban a dolog ez nem csak ideig, óráig lesz hatással erre a diákra, hanem amikor majd, és tulajdonképpen ez az egész haszidizmusnak is a tanítása, hogy a körmös, az ones, a büntetés, a csoki, vagy a dicséret, vagy egész pontosan, bocsánat, a csoki, az csak lehet, hogy megtanítja az embert arra, hogy tényleg a tóra után menjen, a tóra szerint használja. De ez nem fog elég mélyen hatni rá. Ugye nem lenne, most nem menjünk ebbe bele, erről fogunk majd tanulni, hogy Rámbám nem véletlenül hozza azt, hogy a diákokat csokoládéval, dióval kell megölvendeztetni, hogy a tórára rászoktassák őket. Ez teljesen rendben van. De egy idő után rá kell neveljük őket arra is, hogy ne csak azért szeressük a tórát, mert csoki van mögötte, hanem tényleg az egész eszenciájuk változzon meg, és az egész eszenciájuk megváltozik, akkor való igaz, akkor többit valószínűleg a négy fal között, a zárt ajtók mögött, ott is úgy fognak viselkedni, ahogy kell. Ezzel szemben, hogyha csak ordítunk velük, hogyha csak az onest, vagy az a büntetést tudatjuk velük, el is fogunk tanulni, hogy kell büntetést osztogatni. Rögtön ki kell osztani a büntetést, vagy jó az, hogyha a gyermeket megkérjük arra, hogy ő válasszon két büntetés között. Ez egy nagyon érdekes dolog, ebből is be fog menni az előttünk álló hetekben. Szóval lényeg az, hogy akkor minél mélyebben jutunk el, minél mélyebb szintre jutunk el a gyermek lelkében, annál inkább biztos, hogy a legtöbb helyen, lehető legtöbb helyen, és nem csak a tanár, és nem csak a szülei előtt. Elnézést. Fog úgy viselkedni, ahogy kell. Jó, most pedig akkor kérem tiszteletem, az előbb már összefoglaltuk, akkor csak jön egy pár ismétlő kérdés, és utána mindenkit elengedek tanulni. Jó, az első kérdésem a következő, kedves hölgyek és urak, egybe gyűltek, mindenkit megkérek arra, hogy tegyétek az ujjait, az ujjaitokat a nyomogombokra, és egy pár kérdést fogunk feltenni. És szóljatok, hogyha készen vagytok. Készen vagytok, rendben. Akkor az első kérdés. Héber szavakat mondtam, és egyiket szeretném visszakérdezni tőletek. Mi az, hogy hazdan? Köszönöm szépen. Mi az, hogy hazdan? Hazdan az azt jelenti, hogy jóságos, rossz, jóságos ez az egyes gomb, rossz az a kettes gomb, vagy pitiáner, az a hármas gomb. Hazdan, héberül. Elnézést, ma egy kicsit, egy pár héber szót is beletettünk direkt, hogy tanuljatok egy kis hébert is, aki még nem tud. Hazdan, az jóságos egyes gomb, kettes az rossz, hármas az mit mondtam a hármasra? A egyes. Egyes, nagyon jó. Ez volt a helyes megoldás. Hasden az jóságosat jelent. Nagyon jó. Most menjünk tovább, és kérdezek az anyagból vissza. De van az a csúnya vicc, nehogy valaki mesélt, tudja rajta, amikor én gyerek voltam, amikor én gyerek voltam, akkor ugye nebulók, az osztálytársaim mindig azzal szórakoztak, úgy mondták, ha tanárok olyanok, mint a drogosok. Isten ments, hogy valakit degradáljunk. Azt mondják, miért, mi közel a tanárnak a drogoshoz? Hát mindig csak az anyag érdekli őket. Ajjajjaj, bocsánat, ez kicsit ilyen nyers volt, de Pityaner, igen, ez volt a harmadik. Köszönöm. Jó, menjünk tovább akkor a második kérdésem, és ez egyben az utolsó előtti kérdésem. Öt kérdés lesz ma is. A következő kérdésem az az, hogy soroljunk fel háromfajta nevelőtípust. Mondom a lehetőségeket. Első, more, azaz tanár, van egy ilyen, beszéltünk egy ilyenről. Második, melamed, szintén tanár, aki kisgyerekeket tanítja. Harmadik, maspia, mondjuk úgy, hogy spirituális mentor. Melyik hangzott el az előadásban? Közös tanulásban beszéljünk, mondjuk inkább így. Egyes, kettes vagy a hármas? More, egyes. Melamed, kettes. Spirituális mentor, hármas. Melyik hangzott el az előadásban? Melyik fajta tanárokról volt szó? Tanítókról. Na? Na? László Herceg azt írja, hogy 123. Értem én a dolgot. Hölgyeim és uraim, volt, aki kétszer voksolt, és azt tudjátok, hogy az kétséges. 1, 2, 3, mind a háromról volt szó. És itt szólítanám fel Ákost arra, hogy ne adja fel az igazát, mert hisz ő is jót írt, de nagyon jó. Aki, amúgy ez volt az, hogy nem lehetett elrontani a választ, ugye? Na, második kérdésem a következő. Mit ír a Rambam a Misna Tóra című könyvében, hogy az ember ne emelje fel a hangját, mint egy... Még egyszer mondom, nem akar a Rambam senkit megsérteni. Ne emelje fel a hangját, mint egy... Írjátok le, most nem számot kell írni, most egy szót kell írni. Most az első megoldást fogom elfogadni, aki leggyorsabb. Addig mondok egy kis segítséget. Van a héberben két szó, ami tényleg csak egy kis apró szóvásztélőket. Amikor valakit élő példának mondanak, akkor azt úgy meg, hogy dugma haya. Dugma, példa, haya. Haya az élő. Haya, élő. És van úgy, hogy héber egy olyan szó, amit úgynek, hogy dugma shel haya. Akkor az állat. Nagyon jó, Ádám. Az pedig olyan, mint egy állathoz hasonlító valaki. Tehát a két dolog között nagyon kis különbség van szavakban, de amúgy hatalmas különbség van. Nem őrült, Eszter, nem. Állat. Azt mondja Rambam, hogy ne emelje fel a hangját, mint egy állat. Most még egyszer mondom, ne úgy mondjam, mint te állat, hanem, már becsánat elnézést kérek, hanem úgy, hogy mint egy lábas jószág, vagy mint egy szarvasmarra, vagy valami hasonló. Jó. Utolsó előtti kérdésem, kérem tisztelettel, azt szeretném tőletek kérdezni, önöktől tőletek megkérdezni, hogy mi a legfontosabb dolog, aminek az ember először neki kell, hogy álljon? Egyes, önvizsgálat. Kettes, hazugságvizsgálat, ha kell, hogy vesse magát. Hármas pedig, egy kicsit gőgösebbnek kell legyen, hogy legyen önbizalma. Tehát egyes, önvizsgálat. Kettes, hazugságvizsgálat. Hármas, egy kicsit legyen gőgösebb, hogy az illető legyen egy kicsit felfújtabb, mert hogy Igen, egyes. Nagyon jó. Jó, válasz tökéletes. Gyorsan még. Nagyon jó, válasz tökéletes. Utolsó kérdésem, egyben a legnehezebb kérdés lesz. Kérem tisztelettel, aki ezt tudja, ő nagyon otthon van a témában. Mit jelent az a szó, hogy chinuch? Chinuch. Egyes. Jótét. Kettes. Nevelés. Hármas. Szeretetteljes nevelés. Tehát egyes. Kettes. Vagy hármas. Na. Na, akkor itt most kérem tisztelettel a chinuch az annyit jelent, hogy szeretetteljes nevelés helyett nevelés jelent. Chinuch behava a szeretetteljes nevelés. Én csak annyit mondtam, hogy chinuch. Chinuch annyit jelent, hogy nevelés. Barátaim, mindenkinek köszönöm szépen. Eszter volt az, aki eltalálta most, mert a hármas az a szeretetteljes nevelés volt, az nem az. Eszter volt, aki eltalálta, a chinuch az nevelés jelent. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenkinek minden jót kívánok, jó éjszakát, jó tanulást, és mindenkinek kívánok egy nagyon-nagyon szép szombatot, a Giten Sábesz. Kol tuv, lájla tov, gute nacht.